a Tisza akar valamit 2026-ban, akkor mostantól egy sokkal lassabb, de stabilabb növekedésre lesz szüksége, és továbbra is azt a jelenlétet kell produkálniuk, amit eddig, ami egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa Címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Európa legnagyobb adócsökkentési intézkedés sorozatát jelentette be a minap Orbán Viktor. Ezt a Kossuth Rádióban is megerősítette, úgy fogalmazott, hogy Magyarország családi adóparadicsom lesz. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy várhatóan ez lesz-e a választási kampány része, akár vagy lehet-e annak tekinteni. Magyar Péter pedig országjárásra indult, és óvónőkkel tiltakozott óvodák bezárása ellen. Ez egy más típusú stratégia, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. És emellett pedig Orbán Viktor módosította a minisztereinek a feladatait, nem személycserék történtek, hanem egyszerűen átrendezte a különböző minisztereknek a feladatait. Nagy Márton és Lázár János kapott a legtöbb feladatot, és a legjelentősebben talán a miniszterelnöki kabinetirodát vezető Rogán Antalt érintett a leginkább ez az átalakítás. És még egy fontos esemény a héten, szintén beszélt erről Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban, a Pride a kapcsolatban, azt mondta, hogy ilyesmi nincs többé, vége van, korábban sem kellett volna, hogy legyen. Ezt egyébként más kormányzati megszólalók is megerősítették, úgyhogy sok-sok mindenről tudunk beszélgetni Nasbunk Zoltánnal, a Republikon Intézet vezető elemzőjével. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
Köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, amiről az előbb beszéltem, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor sok mindent átrendezett az elmúlt időszakban, aktivizálta magát, többen így fogalmaztak. Mi lett a háttérbe szerinted, hogy átrendezte a minisztereinek a feladatkörét? Ki kevesebbet kapott, ki többet? Tudom, nehéz belelátni ebbe, és ezt nyilatkoztad is a Klubrádiónak, hogy nehéz kitalálni, hogy mi történhetett Rogán Antal, tehát a döntés hátterében mi állhatna, de mégis azért az jelzés értékű, hogy átalakította a feladatokat, és másképp osztotta, hogy kinek mit kell csinálni.
Igen, hát ahogy ezt valóban mondtam, és a Orbán Viktor személyzeti döntéseinek a megfejtése az mindig egy ilyen, hát számomra legalábbis kellemetlen feladat, mert olyas valamiről kell beszélni, amiről azt hiszem, hogy egy nagyon szűk körön kívül nagyon kevesen tudhatnak, hogy milyen okok állhatnak valójában a döntések hátterében. És hát ugye nyilván, mint minden információ hiányos környezet, ez is mindig okot ad az összeesküvés elméleteknek a megszületésére. Lassan elkezdünk ráfordulni a 2026-os kampányra. Bizonyos szempontból Magyar Péter megjelenése óta kampány folyik Magyarországon, de hát most már ugye egyre közeledünk a választásokhoz, úgyhogy minden politikai döntés mögött legalábbis felsejlik az, hogy ezzel már a 26-os választásokra készül Orbán Viktor. Ebben a helyzetben sincs azt hiszem, hogy ez másképp. Nyilván lehet valamelyes kételyekkel fogadni azt a magyarázatot, hogy azért vettek el annyi területet Rogán Antaltól, illetve Gulyás Gergelytől, hogy ők elsősorban a kormányzati koordinációs feladataikra tudjanak koncentrálni. De azért nem vetném el teljesen ezt a magyarázatot sem. De valóban egy nehéz kampányra készül a Fidesz. Ilyen helyzetben kampányolniuk nem kellett még tulajdonképpen 2010
óta. Most Magyar Péter...
Magyar Péter jelenléte a politikában az egyik fele ennek, a másik fele pedig a gazdasági helyzet, ami talán a legnagyobb problémát jelenti a Fidesz számára. A kettő együtt lesz problémás, a kettő együtt nyilván együtt is létezik, tehát valószínűleg Magyar Péter sem lenne ott, ahol van, hogyha ez a gazdasági helyzet nem áll elő. A lényeg az, hogy ebben a helyzetben érthető, hogyha a kifejezetten azokkal a politikai szereplőkkel, akikre Orbán elsősorban támaszkodni szeretne a 26-os választások idején, tőlük az ő figyelmüket adott esetben megosztó területeket elveszi, és ezeket máshova teszi. Az, hogy hova kerülnek ezek a területek, az is egy érdekes kérdés. Hát ugye az, hogy szakminisztériumokról nem beszélhetünk már egy ideje, azért ez elég nyilvánvaló, tehát teljesen hasraütésszerűnek tűnik, legalábbis szakpolitikai szempontból nézve, hogy mondjuk a digitális állampolgárság ugye az miért az energiaügyi miniszternél landol, hát a számítógépek is elektromossággal működnek.
Igen, hadd hozzam már ide, amire célzol, valóban csak, hogy a nézők is tudják, mert ugye arról van szó itt igazából, hogy elkerült Rogán Antaltól az elközigazgatás, a digitális állampolgárság, ugye az informatika, az audiovizuális politika és elektronikus hírközlés. Jelentsen ez így összességében bármit is, és valóban Rogán felel ezentúl az általános politikai koordinációért. Az ember megpróbál ezt magyarra lefordítani, akkor van bajban, hogy vajon mi lehet ennek a hátterében. A bizonyos szankciós, az, hogy ő a szankciós listára rákerült, ez mennyiben, vagy hogy játszhat ebben szerepet? Ezzel kapcsolatban azt mondtad a Klubrádióból, hogy nyilván nehéz ettől elvonatkoztatni, mert hogy ezek a területek nem is olyan régen vannak nála, tehát szakmai hívát nem biztos, hogy elkövetett.
Ezt ugye januárban jelentette be, még távozása előtt David Pressman volt amerikai nagykövet, és nehéz nem gondolni arra, hogy itt valamiféle összefüggés van. Elsősorban azért, mert a területek elvétele és a szankciós listán való szereplés között, és elsősorban azért, mert az utóbbi másfél hónapban azt láthattuk, hogy mintha a kormánynak az a reménye, hogy itt napokon belül lekerül Rogán erről a listáról a Trump adminisztráció hivatalba lépését követően, ez nem teljesült volna. Itt a kormánynak csalódnia kellett, azt gondolom. Még januárban Szijjártó külügyminiszter Marco Rubioval, az amerikai kollégájával telefonon egyeztetett, utána személyesen egyeztetett az amerikai pénzügyminiszterrel, Scott Bessenttel. Én azt gondolom,
nem sok sikerrel, ugye, amit lehetett erről olvasni.
És igen, és az az érdekes, nyilván az, hogy konkrétan egy ilyen megbeszélésen mi zajlik, azt nem tudhatjuk, de azért az utólag kiadott sajtóközleményekből lehet egy kicsit a sorok között olvasni. És nagyon érdekes volt, és nagyon jellemző volt, hogy a pénzügyminiszterrel való találkozója után Szijjártó kiadott egy sajtónyilatkozatot, amiben az szerepelt, hogy ő, mármint Szijjártó, felhívta az amerikai miniszter figyelmét arra, hogy Rogán Antalnak a szerepeltetése ezen a szankciós listán az a távozó amerikai nagykövetnek a Pityaner bosszúja volt a magyar kormánnyal szemben. Ez egy dolog, hogy ez egy nonsens, tehát ez pontosan tudjuk, hogy nem így működik, és ez nem David Pressman döntése, de hát erről már sokat beszéltünk. De ami szerintem sokkal árulkodóbb, hogy semmit nem írt arról Szijjártó a közleményében, és semmit nem nyilatkozott arról, hogy mi volt erre az amerikai reakció. Ha itt bármiféle ígéretet kapott volna, akkor bármiféle volna pozitív reakció érkezett volna, akár csak annyi, hogy persze megértjük, és igyekszünk majd utána járni, akkor ezt nyilván kommunikálta volna Szijjártó, de nem tudott ilyen pozitív fejleményekről beszámolni. Na, legalábbis a Fidesz szempontjából pozitív fejleményekről. Tehát azt gondolom, hogy ő valami olyasmi választ kaphatott, mert ez most tényleg csak egy spekuláció, de én azt gondolom, hogy olyan választ kaphatott, hogy természetesen ennek van egy módja, ennek van egy mechanizmusa, hogy lehet erről a listáról lekerülni. Ugye annak, aki rákerül a listára, annak bizonyítani kell, hogy ő korrupciós ügyben nem érintett, vagy legalábbis nem felelős. Tehát, hogy azok a vádak, amik miattól felkerült erre a listára, ezek nem állnak meg. Ha ezt a választ kapta Szijjártó, ezzel azért nagyon nem lehetett elégedett, hiszen úgy tűnik, hogy azt a nagy országos cimboraságot, ami Donald Trump és Orbán Viktor között van, és amire nagyon szeret hivatkozni a kormány, ezt ennyire konkrét gyakorlati szívességekre nem lehet ilyen könnyen lefordítani.
Így van, és ugye tulajdonképpen ezen kívül is vannak még, vagy volt egy érdekes átalakulás, ez ugye a Havasi Bertalannak az ügye. Nem tudom, hogy ezt mennyire tartott fontosnak, vagy nem fontosnak, csak egy ilyen mellékkérdés. Abból a szempontból, hogy hát mégiscsak 2015 óta ott van a miniszterelnök mellett. Nagyon sok mindenen ott volt mellette, és tényleg rengeteg mindent intézett, és tulajdonképpen ott marad, ugye megtudtuk a közleményekből, hogy továbbra is miniszterelnöki megbízottként ott marad, és intézi Orbán Viktor közszerepléseit, meg annak az előkészítését, de nem lesz sajtófőnök, és Máté Jánost nevezték ki erre a feladatra, aki korábban is ott volt szintén a miniszterelnök mellett.
Sok képen láthattuk a háttérben állni.
Igen, csak nem tudtuk igazából, igen, hogy neki pontosan mi a feladat, feladata. Szóval ezt nem, hogy látod, hogy mi, tudom, hogy nehéz erre megint reagálni, de azért mégiscsak a figyelembe véve azt, hogy milyen kampány várható, hogy mire helyezik láthatóan a hangsúlyt a kampányban, itt ennek mi lehet az oka, vagy van ennek bármilyen jelentősége?
Én szerintem ezt nem tudjuk most megmondani. Azt akkor lehet erre a kérdésre válaszolni, hogyha eltelik egy kis idő, és látjuk azt, hogy az új sajtófőnök hogyan szerepel, hogy látszik-e valami változás Orbán Viktor kommunikációjában. Én azt gondolom, hogy amit Havasi Bertalan eddig tett, az nyilván megfelelt Orbán Viktor elvárásainak, hát 10 évet
töltött. Hát 10 évre beszélünk, tehát nagyon sok idő, igen.
Nyilván meg volt vele szemben a bizalom, és én nem látom, hogy az utóbbi időben bármilyen olyan eseménybe következett volna, ami ezt legalábbis mondom kívülről szemlélve megingathatta volna. Nem került Orbán Viktor kellemetlen helyzetbe a sajtó előtt, nem volt olyan, hogy esetleg kérdésekkel provokáló független újságírók beszivárogtak volna oda, ahova nem kellett volna. Tehát én nem látom azt, hogy ennek valamilyen nagyon konkrét oka lett volna ennek a váltásnak, de mondom, igazából erre akkor lehet válaszolni, hogyha azt tudjuk, hogy változik-e valamit a következő hónapokban Orbán Viktornak a média megjelenése. Ha igen, akkor mondhatjuk, hogy igen, akkor nyilván ez volt a stratégiai megfontolás mögötte. Én egyelőre nem látom.
Hát azért van, amiben már komoly változás van hangsúlyok tekintetében, és majd beszélünk az adóparadicsomról, hogy mennyire lesz adóparadicsom Magyarország családi adóparadicsom, de azért itt a Pride-dal kapcsolatban elég komoly kijelentések hangzottak el, és ugye erről is beszélt, hogy említettem már Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban, ilyesmi nincs többé, vége van, korábban sem kellett volna, hogy legyen. Lázár János is azt írta a Facebook oldalára, hogy a hálószobában mindenki azt sem, amit akar, Pride azonban közügy, megbotránkoztat, provokál, gyerekek védelmében mi hamarabb be kell tiltani. Mennyire idézőjelben most ezt az egészet természetesen gumicsont ez a téma, hiszen nem először kerül elő. Igaz, betiltásról, Pride betiltásról eddig nem volt szó.
Hú, ez egy nagyon, nagyon nehéz téma, megmondom őszintén, mert egyfelől azt gondolom róla, hogy egyértelműen gumicsont. Másfelől viszont, mielőtt bármi egyebet mondanék róla, azért ezt mindenképpen hozzá kell tennem, hogy a gumicsont kifejezéssel az a probléma, hogy eljelentékteleníti a témát, amire használjuk. Olyan érzést kelt, mintha a gumicsont mi volt, által ez ne lenne egy igazán jelentős téma. Miközben az a helyzet, hogy a Pride-nak az esetleges betiltása, ugye ezt még mindig nem tudjuk, hogy effektív milyen módon szeretné el lehetetni.
De az erőszavak az, hogy vége van, és
így van, hát ugye nyilván lehet arról beszélni, hogy mit hívunk betiltásnak. Ha azt mondják, hogy lehet Pride, de csak egy, nem tudom, egy zárt pincehelyiségben, akkor valójában a gyakorlatban ez betiltás jelent. Tehát attól függetlenül, hogy nyilván nem ez az a téma, amin a 2026-os választások múlnak. Nyilván a kormánynak az a célja, hogy ezzel elterelje a figyelmet azokról a témákról, amikkel Magyar Péter nagyon sikeresen jelenik meg a közbeszédben. Ezen túl nem szabad arra megfeledkezni, hogy ezzel effektív emberek életét nehezítik meg, vagy teszik tönkre. Nagyon remélem, hogy minél kevesebb emberét, de hát ez egy borzalmas komoly károkat okozó döntés, és borzalmas komoly károkat okozó kommunikáció, mint a kormány folytat. Egyébként emlékezhetünk rá, hogy a 22-es választásokat megelőzően, hogy 2021 során már előkerült az LMBTQ közösség elleni, hát meglehetősen uszító kommunikáció a kormány részéről, és sokan arra számítottunk, hogy ez központi beleme is lesz a kampánynak, de hát közben Oroszország lerohanta Ukrajnát, és ez végül elterelte a figyelmet. De most úgy látszik, hogy visszatérünk.
Hogy akkor újra előkerült, vagy újra előkerült.
Úgy látszik, hogy újra előkerült ez a téma. De egyébként azt is hozzá kell még tennem, hogy ez nem csak egy figyelemelterelés, hanem ez egy csapda. Én azt gondolom, hogy ez egy Magyar Péter számára állított csapda. Magyar Péter egy néppártot épít. Ugye neki az a célja, hogy a lehető legszélesebb szavazói réteget szólítsa meg, a bizonytalanok közül is be tudjon vonzani, az esetleges Fidesz szavazók közül is be tudjon vonzani a saját táborába szereplőket, miközben nem veszítheti el azokat a hagyományos ellenzéki szavazókat, akik már egyébként többségében a Tisza mögött állnak. Ha a Pride betiltása lesz a téma a közbeszédben a következő napokban, hetekben, és hát valójában az elmúlt hetet már eléggé nagymértékben uralta ez a téma, akkor magyarnak egyre nehezebb lesz a saját témáival tematizálni, és valahogy arra próbálja őt rávenni a kormány, abba próbálja belekényszeríteni, hogy ezzel a témával kelljen foglalkoznia. Egyrészt maga a téma tud kényes lenni, tehát abban a nagy, széles csoportban, amit a Tisza megpróbál megszólítani és maga mögé állítani, biztos, hogy vannak olyanok is, akik egyébként nem szimpatizálnak a Pride-dal. Számukra visszás üzenet, hogyha magyar teljes erőből beleáll ebbe a kérdésbe. De én szerintem ez a kevésbé fontos eleme a dolognak, ez is jelen van, de ez talán egy kicsit kevésbé fontos. A fontosabb az szerintem az, hogy amíg erről van szó, addig nem arról van szó, amiről a magyar akarja, hogy szó legyen. És ha belekényszerül abba a kommunikációs körbe, hogy neki erről kelljen beszélnie, ahelyett, hogy azokat az ügyeket vinné, amik egyébként a tavalyi évben is sikerre vitték a Tiszát, tehát kifejezetten az állam működésének a problémáiról beszélt, a közszolgáltatások állapotáról, és ezek járultak ahhoz nagyon nagy részt hozzá, hogy a Tisza beérte, vagy akár megelőzte a Fideszt. Ha ezektől a témáktól el kell terelődnie magyarnak, akkor az ártalmas lehet a számára, és én szerintem ez nagyon nagy mértékben erről szól. És az pedig politikai szempontból másodlagos, emberileg pedig elsődleges kérdés, hogy viszont ennek ártatlan áldozatai vannak ennek a
politikának. Mennyire tudta az elmúlt időszakban visszavenni a közbeszédnek a tematizálását a Fidesz? Sokszor beszéltünk erről, hogy Magyar Péter, hogy te is mondod, átvette a korábbi időszakban. Például itt a USAID ügyel, hogy a sor, ugye azt mondta Orbán Viktor az évértékelőiben, hogy húsvétik a soros lerakatokat, kisöpri, és ugye elindult az ezzel kapcsolatos kommunikáció is. Ez is hozzájárul, ez is ezzel, szóval mennyire vette vissza most a közbeszéd tematizálását Orbán Viktor?
Eléggé. Azt gondolom, hogy ez most egy viszonylag rég nem látott siker a Fidesz részéről, a kommunikációs siker. Orbán nagyon jól használta ki az évértékelő adta lehetőséget. Egyébként Magyar Péter is korábban, de amikor aztán Orbán megtartotta a saját évértékelőjét, akkor azzal sok szempontból felülírta azokat a témákat, amiket magyar felszínre hozott. Hát erről beszélünk, erről cikkeznek, ezt ez a próbálják téma. A szakértők megérteni, hogy mi lehet a háttérben, mi várható. De, és Orbán ezt nagyon jól kezelte, nyilván ebben neki végtelenül sok tapasztalata van. Azt is pontosan tudja, hogy mik azok a témák, amiket nem szabad konkrétumok szintjén megemlíteni. Egyébként a Pride betiltása is ehhez tartozik. Ha ő tesz egy közepesen homályos megállapítást erről a témáról az évértékelőjében, akkor ugye utána hetekig lehet arra vitatkozni, hogy ez vajon mit fog jelenteni a gyakorlatban, még mielőtt bármi konkrétumot tudnánk, tehát ezzel lehet a kicsit homályossággal is tematizálni, és ez most azt hiszem, hogy nagyon jól működik a Fidesznek. Most Magyar Péter előtt a kihívás, hogy ő megpróbálja visszavenni ezt a kezdeményezést, a kommunikációs kezdeményezést, tehát ez egy nagyon nehéz feladat.
Egyébként ez a típusú úgymond radikalizálódás, amit most látunk sok szempontból, amiről itt beszélgetünk, ez mennyiben más, mint mondjuk a korábbiak, vagy a korábbi olyan típusú kampányok, üzenetek, amiket láttunk a Fidesz részéről? Mennyiben más, ha más?
Radikálisabbnak látom, szélsőségesebbnek látom.
Milyen szempontból?
A civil szervezetekkel szembeni fellépés hangnemében is, tehát azért korábban még konkrétan kitiltásról nem beszéltek. A Pride-dal kapcsolatban is én azt gondolom, hogy a Pride effektív betiltásáról való kommunikáció az egy, hát nem tudom, hogy érdemes-e még itt vörös vonalakról beszélni, de ha lehetne, akkor ez egy vörös vonal átlépés. És hát ráadásul azt is, ezt a sajtó utána is járt ennek, hogy még pár évvel ezelőtt, vagy egy évtizeddel ezelőtt hogyan beszéltek a kormányzati
szerepet. Igen, Gulyás Gergelynek a nyilatkozatait.
De Orbánról magáról is, aki ugye elmondta, hogy Magyarországon mindennek helye van, ami törvényileg megengedhető, az legyen is, minden a gyülekezési jog mindenkit megillet. Hát úgy látszik, hogy mára megváltozott a véleményük ezekben a kérdésekben. Én szerintem a Fidesznek és a magyar kormánynak a nemzetközi megítélése is sokat változott az elmúlt években, és ez biztos, hogy hozzájárul ehhez a szélsőségesebb kommunikációhoz. Általában a nemzetközi környezet megváltozott. Én szerintem itt két dolgot érdemes megemlíteni. Egyrészt, hogy 2021-22-ben, tehát a legutóbbi országgyűlési választásokat megelőző kampány során, vagy akár a 4 évvel az előtti kampány során, a Fidesz már az elszigetelődésnek a fázisaiban volt, különböző fázisaiban járt mondjuk európai szinten. mára azt hiszem, hogy sokkal messzebb jutott ebben, mint ahol volt pár évvel ezelőtt, ami egyfelől nyilván rosszat is tesz a Fidesznek, másfelől viszont felszabadító erei. Tulajdonképpen semmiféle olyan nyomás nincsen rajtuk, hogy itt a nemzetközi közvélemény jó indulatát kellene nekik kivívni.
Tehát nem kell már ezzel foglalkozni.
Ez már teljesen mindegy. Én azt hiszem, hogy ezen Orbán Viktor túl van, ő már lemondott arról, hogy ezzel foglalkozzon. Ez inkább csak nyűg volt a Fidesz számára, és kevesebb volt belőle az effektív haszon. A másik az pedig a nemzetközi környezet megváltozása, és nyilván egyébként az Egyesült Államok a legutóbbi választást érdemes megemlíteni, és Trumpnak az elnökségét. És nem is csak a Trump elnökségét magát, hanem Trumpnak a kommunikációját, aki maga egészen extrém irányokba ment el ahhoz képest, amit korábban amerikai elnököktől megszokhattunk, akár magától, Trumptól is az első ciklusa során. Alapvetően a második Trump adminisztráció, és ebben nem akarok mélyebben belemenni, én azt gondolom, hogy kevés konkrét meglepetést tartalmaz, de amiben talán a leginkább váratlan lehet, az az, hogy, és ebben sem feltétlenül nagyon, az az, hogy mennyire radikális az a hozzáállás, amit Trump képvisel az ovális irodában. Tehát ez azt gondolom, hogy ez...
Ez is hozzájárultam.
Ez nagyon nagy erejű, és ez abszolút hozzájárul ahhoz, hogy Orbán Viktor mennyire érzi tágnak a saját politikai terét. És én azt gondolom, hogy ez nagyon kitágította a politikai terét. Nyilván az, ahogyan ezt mondjuk Gulyás Gergely megfogalmazza a kormányinfón, hogy idáig is betiltottuk volna már a Pride-ot, de hát most végre lekerült a mellkasunkról az amerikai csizma. Hát ez egy végtelen abszurdum, tehát ideig sem arról szólt a történet, hogy az Egyesült Államok ránk kényszeríti, hogy Magyarország Pride-ot szervezzen minden évben. De alapvetően azért van benne igazság. Azért arról van szó, hogy Orbán úgy érzi, és a kormány úgy érzi, hogy sokkal kisebb a nemzetközi nyomás abba az irányba, hogy legalább minimálisan próbálják meg tiszteletben tartani a civilizációs normákat.
Hát ugye van egy másik lába ennek az ügynek, amiről beszéltünk, ez pedig itt, ahogy többek fogalmaztak, a magyar gazdaság történet legnagyobb osztogatása jön. Nagy kérdés, hogy ez mennyire lufi, mennyire tartható be, milyen hatása lesz, mielőtt belemennénk a részletekbe. Hogy látod, hogy ez mennyire lehet működőképes, már mint ez a típusú osztogatás, az SZIE, a nyugdíjasok, és egyebek, mondom, majd milyen részletekre beszélünk, hogy ez mennyire tud működőképesen, mert hogy 2022-ben is láttuk, akkor működött. Kérdés, hogy ez mennyire, tehát ha másik lábat nézzük ennek az egész kampány történetnek, amiről beszélünk, ez mennyire segít most ebből a szempontból? Szóval ebből a szempontból mennyire változott meg a környezet?
Biztos, hogy ez nagyon sokat segít, és nagyon fontos. A környezet megváltozott, Magyarország sokkal rosszabb gazdasági helyzetben van, mint 4 évvel ezelőtt, sokkal nehezebb előteremteni ezeket a forrásokat, és hát Gulyás Gergely mondott számokat a kormányinfón, bár néha egymásnak ellentmondó számokat is mondott, ha jól emlékszem, de azért ez biztos, hogy itt 100 milliárdokról van szó, csak ha jól emlékszem, akkor 2026-os költségvetésre a két gyermekes anyák adómentessége az talán 120-130 milliárd forint költséget jelent, ami hát majdnem egy közmédiányi költség. Tehát,
ha így nézzük ebből a szempontból.
Érdemes ehhez viszonyítani, például amikor a prioritásokról beszélünk, hogy mi az, amire idáig is tell lett, és mi az, amire pont a választások előtt fog majd telni. Tehát azért, ha nem is mondom, hogy a költségvetés szempontjából ez egy kibírhatatlan tétel lenne, de azért ezek nagyon komoly pénzek, amikről szó van, és ezt valahonnan elő kell teremteni. Ez 4 évvel ezelőtt könnyebben ment, akkor sem volt már könnyű, de könnyebben ment, mint most. Tehát én azt hiszem, hogy a kormány nagyon látja, hogy ezekre komoly szükség van. Ha nem lennének választások, akkor ezzel nyilván nem jönne elő, vagy legalábbis nem ilyen
időzítésében
csomagban.
Hogy látod ezt? Mennyire jó? Mert mindig szoktak mondani a kampányok és a bejelentések szempontjából, hogy az időzítés az alapvető fontosságú. Mennyire jó vagy rossz ez az időzítés? Most figyelembe véve, hogy azért még van tulajdonképpen azért egy bő év a választás.
Igen, viszonylag korai maga a bejelentés, de bizonyos elemei ezeknek az adócsökkentéseknek, adó kedvezményeknek, ezek ugye csak 2026-tól lépnek érvénybe például, ugye a két gyermekes anyáknak az adómentessége is, ha jól tudom, az 2026-tól ígéri a kormány, van, ami 2025 második felétől, tehát valójában az intézkedéseknek a gyakorlati következményei, azok inkább az idei évnek a második felében, és majd a jövő évtől lesznek érezhetők, vagy akkor lépnek életbe. Plusz attól, hogy most ezt egyszer bejelentette a miniszterelnök, és szóba került a kormányinfón, azért azt gondolom, hogy erről
téma lesz
nem meg. Most hallottunk utoljára.
Egy pillanat rájunk már meg a nyugdíjasok ügyénél. Ugye itt is van egy bejelentés, hogy bizonyos havi összeg keretén belül visszatérítik nekik az áfák, zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek. Esetén azt mondta Orbán Viktor, nyugdíjasoknak külön figyelemjel, ezt ugye mindig ki szokta hangsúlyozni, mindig nagyon odafigyel arra.
Ismeri a saját választóit.
Hogy így van, így van. Az, hogy itt most azért voltak számítások, például ugye 2,5 millió emberrel számolva az áfa visszatérítés, itt éppen néztem, havi 25 milliárd forint, évente 300 milliárd forint többletkiadás, de hogyha abból indulunk ki, hogy nagyon sok nyugdíjasnak kevés a nyugdíja, tehát itt 100-200 ezer forintos nyugdíjakról van, vagy nyugdíjakról is van szó. Nagyon kevés ez a pénz, ezt kiemelték a szakértők. Tehát a legrászorultabb nyugdíjasokon tulajdonképpen nem biztos, hogy sokat segít ez az intézkedés. Magyarán a hatásmechanizmusát tekintve, hogy látod, hogy ez mennyire jó így, vagy mennyire működhet ez az irány. Arról nem is beszélve, most úgy kiegészítsem a kérdést, hogy amire céloztam az elején, hogy Magyar Péter viszont megy a kis településekhez, és ott van is jelen van, és láthatóan ezt az irányt választja. Hogy látod ezt?
Hát Magyar Péternek mindenképpen egy nagy hátránya a kormánnyal szemben, hogy ő nem tud pénzt adni.
Hát, amit hát ígérni tud,
de hát az ígéretekkel és a konkrétan megszámolható összegekkel.
Oké, de akkor is ígérni tud.
Ez nyilván a kormánynak a mindenkori kormányzó pártok előnye az ellenzéki pártokkal szemben egy politikai versenyben. Hogy önmagában hogy fog ez megvalósulni, ugye azt is már az áfa visszatérítés a nyugdíjasok számára, ugye erről hallhattunk, hogy egy kártyát kell majd lecsippantani, egyszerű lesz, könnyű lesz, mindenki, aki szeretné ezt használni, az fogja tudni használni. Ezzel együtt azért nekem vannak a kétségeim azzal kapcsolatban, hogy hányan fogják ezt valóban igénybe is venni. Pláne, hogy egy-egy vásárlás alkalmával azért nem feltétlenül akkora összegekről lesz szó, nyilván annak függvényében is, hogy ki mit vásárol, és ki mekkora összeget hagy a boltban. Miután ilyen típusú intézkedést korábban még nem láttunk, eléggé nehéz megmondani, hogy ennek a valós anyagi terhe mekkora lesz a költségvetésre nézve. Gulyás Gergely eléggé megengedő volt egyébként a kormányinfón, ő azt mondta, hogy gyakorlatilag szimbolikus összegről van szó. Hát lehet, hogy az ő számításaik ezt hozták ki. Úgyhogy azért inkább a konkrét költségeiről azért nem ismernék beszélni. Én nem hiszem, hogy ezt bárki igazán be tudná most lőni. Nyilván lesznek számítások, de hogy a valóság mit fog hozni, azt meglátjuk. Ami viszont érdekesebb az az, hogy minden ilyen típusú intézkedés kommunikációs szempontból túlmutat azon a konkrét célcsoporton, amelyikre vonatkozik. Ugye, amikor például az otthonteremtési támogatásnak a kiterjesztését jelentették be a 5000 fő alatti településen élő nyugdíjasok számára, hát ez egy nagyon-nagyon pici választói réteg, de egy sokkal szélesebb réteg felé kommunikálható intézkedés. Hát azért valójában ez nem csak azokat érinti, akik konkrétan részesülnek belőle, hanem mondjuk az ő családjaik számára, az ő rokonaik számára, ez simán lehet egy kommunikációs eszköz.
Hát a nyugdíjas egy óriási rétegről beszélünk. Egyébként az, hogy Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában úgy fogalmazott, hogy ezért az árakra is mennyire odafigyel, és kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy látod, azt mondta, hogy hát a termelőktől 200 forintért veszik a tejet, de ha ő bemegy a boltba, akkor ugye 550 forintért lehet megvenni a tejet, és akkor föltette a kérdést, hogy azt mondjátok meg, hogy akkor ez hogy van.
Magyarán, mi került ezen a tejen
550 forintba? Magyarán úgy rácsodálkozott erre a történetre. Az ilyen típusú üzeneteket hogy látod? Mert valóban a másik kérdés, hogy beszéltünk a kommunikáción túl a gazdasági helyzet, és tényleg 550 forint egy liter, tehát minimum, de van amelyik drágább.
Ezek nagyon jól rezonálnak a választókkal, hát a választók is erre gondolnak. Azt mondják, hogy te jó ég, milyen drága a tej. Te
és jó ég,
milyen
van
drága
ez?
A tojás, milyen drága bármi, amit a boltban megveszünk. Tehát ezek működőképes üzenetek, és egyébként Orbán nagyon régóta, megint csak ebben is nagyon jó, meg tudja ütni azt a hangot, amin a saját választói a legjobban értenek. Úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy ez egy sikeres irány lehet a számára. Illetve, és akkor most, ha már az áremelkedésekről van szó, én azt gondolom, hogy itt egy olyan téma van a kormány számára, ami nagyon kellemetlen, és az az infláció. Nem is csak azért, mert nő, nyilván az sem egy öröm, hogy ugye most 5,5% körüli volt az infláció az év elején, hanem amiatt is, hogy a tavalyi évben milyen vehemensen kommunikálta azt a kormány, hogy legyűrtük az inflációt, sárba döngöltük, kivégeztük, elpusztítottuk, nincs többé, és ehhez képest úgy látszik, hogy most itt Főnix madár módjára feltámadt a hamvaiból. Ez egy nagyon kellemetlen helyzet, ez kínos. És az, hogy erre válaszképpen viszont Orbán azt tudja kommunikálni, hogy ugye utasította Nagy Mártont, hogy azonnal egyeztessen itt a különböző, nem is tudom, hogy pontosan kiknek a képviselővel, de iparági képviselőkkel, tessék az árakat levinni.
Tehát oldják meg ezt a témát.
És ha nem sikerül, akkor jönnek az ársapkák újra, a hatósági árak. Ez nagyon jól beleilleszkedik abba a narratívába, amire tulajdonképpen Orbán hát legalább 15, de inkább 20 éve építkezik, hogy ő megvédi a magyar nemzetet a ráleselkedő veszélyektől, akárhonnan jöjjön is, az jöhet az Brüsszelből, a Washingtonból, de akár a kis kereskedőktől is, hogyha bárki nyerészkedni akar a magyar nemzeten, akkor Orbán Viktor jön és a maga két kezével ársapkákat húz az árakra, és ezzel megvédi a nemzetet. Tehát tulajdonképpen azzal együtt, hogy a legtöbb valamire való közgazdás szerint ez nem egy jó megoldás, és egyébként amikor ezt mi láttuk már az elmúlt években ezt a hatósági áras megoldást, akkor ezek valójában nem oldják meg azokat a problémákat, amikre ki vannak találva. Kommunikációs szempontból nagyon erősen tudnak működni, és mondom, kifejezetten erre az óvó, megőrző Orbán képre játszanak rá.
Még egy utolsó kérdés erre, hogy mire rezonálnak a választók, vagy akár a Fidesznek a választói. Ezt mindenképpen nagyon kíváncsi vagyok, mit gondolsz, hogy a kocsma programról van szó, mert hogy a kormány kocsma programot is indít. 1 milliárd forint, fejenként maximum 3 millió forintot kaphatnak a falusi kiskocsmák, és bármire költhetik. Ezt egyébként Nagy Márton jelentette be, és nem tudom, látta, de egy ilyen konyhapultra támaszkodott, és ezt bejelentette, hogy létrehozzák ezt a programot, támogatási programot a kiskocsmák számára, mert ugye a kiskocsma mindig a falu lelke. Ez is ugye egy fontos üzenet. Na szóval, hogy ez mennyire rezonál, és ugye beszélgetünk arról, hogy a különböző rétegeket hogyan, milyen formában érhetik el. A kiskocsma, a kistelepülés, szóval az új réteg szempontjából ez mennyire lehet hatásos? A kocsma program.
Lehet hatásos. Azért tényleg egy kis településen, egy igazán kis településen, ahol egy-két kocsma van, és valójában ezek a közösségnek a terei, ott ez nyilván nagyon számítani tud. És ráadásul ugye ezek a minél kisebb közösségek, minél kisebb közösségekről beszélünk, általában annál nagyobb arányban Fidesz szavazók. Tehát tulajdonképpen ezzel a Fidesz sok tekintetben targetálni is tudja ezt a programot, a kifejezetten a saját választói felé. El tudom képzelni, hogy ezzel tudnak nyerni, és ugye az benne a jó, hogy miután egy viszonylag kis költségvetésű programról van szó, azért itt relatíve kicsi pénzbefektetéstől várhatnak nagyobb, viszonylag nagyobb hasznot, de ha esetleg ez nem jön be, azért akkor sem vesztettek olyan nagyon sokat, ez nem az a szintű...
Tehát nincs valamit veszteni, ha jól értem.
Nincs igazán sok veszteni való vele, de mondom, nagyon jól targetálható.
Tehát ebből a szempontból ez is működőképes lesz. Hú, nagyon izgalmas lesz ez a kampány, azért látszanak most már talán az irányok, jól
végig. Abszolút, és mondom, itt tulajdonképpen csak még annyit hadd fűzek hozzá, hogy én azt hiszem, hogy Magyar Péternek ezzel lesz a legnehezebb felvenni a versenyt. Egyrészt azzal, hogy a kormány képes ezekre a pénzosztásokra, és magyar ígérhet, amit akar, pénzt nem tud osztani, effektív nem tud pénzt adni a választóknak. Tehát ha konkrétan erre alapozza a kampányának egy jelentős részét a Fidesz, és nyilván látjuk, hogy erre alapozza, akkor ezzel nagyon nehéz felvenni a versenyt. A másik az pedig a kommunikációs térnek a birtoklása, ami nagyon jól ment a Tiszának az elmúlt közel egy évben, és most viszont egy nagyon komoly kihívással néznek szembe, azt gondolom, hogy azzal, hogy ráfordul a kampányra a Fidesz, innentől lesz igazán az a nagy kérdés, hogy mennyire lesz látható Magyar Péter, és mennyire az általa képviselt ügyek fogják uralni a nyilvánosságot. Ha megnézzük a közvéleménykutatási adatokat, és ígérem, már nem megyek bele mélyebben, akkor azt láthatjuk, hogy a Tiszának az a robbanásszerű növekedése, ami tényleg egészen magasra lőtte őket a tavalyi év, főleg a második felében, ugye a legtöbb közvéleménykutatónál november, december magasságában fordult a kocka, és vette át a vezetést a Tisza. ez a kezdeti lendület, ez múlóban van, talán azt is megkockáztatnám, hogy elmúlt mostanra, és mostantól, ha a Tisza akar valamit 2026-ban, akkor mostantól egy sokkal lassabb, de stabilabb növekedésre lesz szüksége, és továbbra is azt a jelenlétet kell produkálniuk, amit eddig, ami egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz.